óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az imádság megtisztítja a szívünket, és ezzel együtt tisztábbá teszi a látásunkat, lehetővé téve, hogy más szemszögből lássuk a valóságot, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. A nemzeti konzultáció eredményei világosak. A magyar emberek megüzenték, hogy Magyarország jövőjét nem a tömeges bevándorlással, hanem a magyar családok további támogatásával kell biztosítani. Jelentette ki a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a közösségi oldalán közzétett videónyilatkozatában. A konzultáció eredményeiből az is világosan látszik. A magyarok felháborítónak tartják, hogy Brüsszel napi 1 millió eurós büntetéssel sújtja hazánkat, mert nem veszünk részt az illegális bevándorlók elosztásában, közölte Hidvégi Balázs. A válaszadók 99%-a szerint felháborító a brüsszeli büntetés, és Magyarországnak jogában áll megvédeni függetlenségét és a magyar emberek érdekeit, tette hozzá. Elfogadta az alaptörvény 14. módosítását az országgyűlés kedden, lehetővé téve, hogy a jövőben a legfőbb ügyészt nekizárólag az ügyészek közül válassza meg a parlament. Az országgyűlés az alaptörvény módosítását 135 igen és 53 nem szavazattal tartózkodás nélkül fogadta el. A módosítás 2025. január 1-én lép hatályba. Polt Péter jelenlegi legfőbb ügyész 9 éves mandátuma 2028-ban jár le. A Törvényalkotási Bizottság összegző módosító javaslata nyomán még két ponton módosult az alaptörvény. 2025. március 1-től felemelték a bíróvá kinevezés életkori határát 30-ról 35 évre. A másik módosítás szerint 2026. január 1-től a bírák szolgálati jogviszonya már nem csak a nyugdíjkorhatár betöltéséig, hanem sarkalatos törvényben meghatározott esetekben a bíró 70. életévének betöltéséig fennállhat. Budapesten 2-vel kevesebb, Pest vármegyében 2-vel több választókerület lesz. A szavazólapok mellé csak a választópolgár kérésére adnak majd borítékot. A jelöltek visszalépését pedig a választást megelőző 3. napig lehet majd bejelenteni a jövőben. A többi között ezeket a választási jogszabályokat érintő módosításokról is döntött az országgyűlés. A képviselők 134 igen és 52 nem szavazattal tartózkodás nélkül fogadták el az egyes választási tárgyú törvények módosításáról szóló előterjesztést, amelyet az országgyűlés igazságügyi bizottsága nyújtott be a parlamentnek. A módosítások szerint Budapesten 18 helyett 16, Pest vármegyében pedig 12 helyett 14 választókerület lesz. Kisebb módosításokat fogadtak el Fejér és Csongrád-Csanád vármegye választókerületi beosztását illetően is. Döntött az országgyűlés, nem marad értelmezési mozgástér az elévüléssel kapcsolatban, közölte a Fidesz frakció vezetője a közösségi oldalán tett bejegyzésében. Till Tamás gyilkosa sem ússza meg. A büntetés az igazságszolgáltatás feladata, tudott a Kocsis Máté. Úgy fogalmazott, Magyarország soha nem lesz olyan ország, ahol a bűnösöket futni hagyják. Az országgyűlés keddi ülésén szigorította a BTK elévülési szabályait, úgyhogy az elkövető életkorától függetlenül a zéró tolerancia elvét érvényesíti az életfogytig tartó szabadságvesztéssel és büntethető súlyos bűncselekmények, például az emberölés minősített eseteiben. A törvénymódosítást azt követően terjesztették be, hogy kiderült. A 11 éves Till Tamás meggyilkolásával gyanúsított férfi tettéért azért nem volható felelősségre, mert a hatályos jog szerint a 2000-ben elkövetett bűncselekmény büntethetősége elévült. Ugyanis a gyanúsított a bűncselekményt még 16 éves korában, vagyis fiatalkorúként követte el. A törvény január 1-én lép hatályba. Végül az időjárásról. A változóan felhőség mellett az ország legnagyobb részén legalább néhány órára kisüt a nap, de az északkeleti-keleti tájakon borult maradhat az ég. Csapadék nem várható, többnyire mérsékelt marad a déli-délnyugati szél. A hőmérséklet 6 és 12 fok között várható, de északkeleten, keleten ennél hűvösebb lehet. Híreket hallottak.
Reklám.
A Székesegyház szomszédságában várja vendégeit a Bazilika Látogatóközpont. Olasz kávé különlegességek, sütemények, frissítők, forralt bor, Stümer szaloncukrok és csokoládék széles választéka, az egri érsek borai, ajándékok és emléktárgyak. A látogatóközpontból indulnak a tárlatvezetések a Bazilikába, az Altemplomba és az Északi Toronyba. A Bazilika Látogatóközpont minden nap 8.30-tól 17.30-ig várja kedves vendégeit.
A Képmás decemberi címlapján Bősze Ádám, akit az ujja köré csavart a klasszikus zene. A magazinban igaz karácsonyi történeteket találunk, megtudhatjuk, milyen kihívásokat rejt a párkapcsolat az esküvőig, mik lehetnek az ünnepi online vásárlás buktatói, és kalandozhatunk a fogarasi havasokban. A lap 13 oldalas mellékletet tartalmaz a mellrák gyógyításáról és a kezelés utáni életről. Keresse a decemberi képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu. Eger Advent, a csoda itt kezdődik. Forró italok, gasztroélmények, ünnepi fények, meghitt hangulat, Eger Advent. Ezen a hétvégén a színpadon a Trumpúr, a Crazy Little Queen Tribute Band, a muzsikás együttes és sokan mások. Eger Advent, több mint egy ünnep. Részletes programok www.egeradvent.hu.
Nyereményeső a Szent István Rádióban. Reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjunkat, egy Fuji Instax Mini 11 fényképezőgépet, amit az Egri Fuji Fotócentrum ajánlott fel. A fődíj sorsolása december 20-án reggeli játékunkban lesz. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
A Fuji Fotócentrumban fotóminőségi poszter és vászonkép nyomtatás. Fuji Fotócentrum Kisdobótér 8. Igazi fénykép, igazi élmény.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2024. december 18-a szerda van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berec Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Sinkovics Andrea, a technikai pultnál pedig Fehér József ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődő reggeli műsorunkban ez alkalommal az Egri Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság Család és Gyermekjóléti Központ alapszolgáltatási csoportjainak adventi adománygyűjtése apropóján beszélgetünk Jakab Gabriella szakmai egységvezetővel. Még december 19-ig, azaz holnapig fogadják a tartós élelmiszer felajánlásokat a Kallomalom úti egységükben, valamint a Szvorényi úton, a Voltokmány iroda épületében. A riportban szó lesz emellett a családokat segítő tevékenységükről, és hogy milyen módokon tudják ezt megtenni. Mi történik akkor, ha jelzés érkezik arról, hogy a gyermek bármilyen módon veszélyben van. 9 órától hírek, majd kezdődik a múltunk pillérei. Az összeállításban a 19.-20. századi arisztokrácia karácsonyáról dr. Papházi Jánossal, a Gödöllői Királyi Kastély múzeumi osztályvezetőjével beszélgetünk. Egy korábbi adásunk ismétlését hallják. A szerkesztő Klész Beáta. 9 óra után Tokaji Vételkörzetünkben Kilátó című regionális műsorunk kezdődik. Kisújszálláson ugyanebben az órában Napról Napra című regionális műsorunkat hallhatják. A mai adásban Gégény Barati Noémi pályakezdő grafikus művésszel beszélget a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Kedves riportalanyunknak a közelmúltban a Miskolci Művészetek Háza kortárs galériáján érátömlesztés címmel volt egy kiállítása. Következzen most rövid ajánlónk.
Alapvetően az egyetemi évek során is már az alkotásaim fókuszában különböző pszichológiai folyamatok álltak, és önismereti kérdésekkel is foglalkoztam nagyon sokat, és amikor kiválasztottam egy bizonyos témát, akkor nagyon fontos volt számomra ahhoz a témához megfelelő anyagnak a kiválasztása, az anyaghasználata, technika kiválasztása. Visszatérő motívum volt vagy anyaghasználat volt a növények. A természethez való vonzódásom az mindig is jelen volt az életemben, és nagyon sokat foglalkoztam, meg dolgoztam növényekkel, akár fanyomatokkal, de dolgoztam kézzel is, lágyszerű növényekkel is, és a diplomamunkámban jutottam el a falevelekig.
10 órától hírek, majd kezdődik a Szószóló című műsorunk. Sztelló Gábor életéről, pályáját bemutató kiállításról szólunk benne, majd a Sátoraljaújhelyi emlékezés napjára látogatunk el. Ezt követi a Lélekszava, melyben Kormos Csaba atya elmélkedését hallhatják. 11 órától hírek, majd kezdődik az Otthon ízei című gasztronómiai műsorunk. A mai alkalommal jól bevált karácsonyi desszertek receptjeit ismerhetik meg. Bejátszásunkban Süye Károlynét hallják.
Ezt még karácsonyra nem készítettem, más alkalommal húsvéti fatörstortának készítettem, de most találkoztam egy új technológiával, és mindenképpen ki akarom próbálni, és ezért ezt a nevet adtam neki, hogy téli fatörstorta. Ez pedig bármilyen piskótából készíthetünk egy piskótatekercset, amit a hagyományos módon is megkenhetünk krémmel.
11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Ma Juhász Gyula, Én Istenem című versét Kelemen Csaba mondja el. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiunk dolgozóival az úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek, szent életű emberek című műsorunkban Boldog Kolping Adolfról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd nem középiskolás fokon című műsorunkat sugározzuk, melyben irodalmi nagyjaink transzcendens iránti érzékenységét mutatja be dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára. Ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berecz Renátát hallották.
Csak egy újabb magányos este, mindenről te jutsz eszembe, érzem, hogy lehetett volna valami, de helyettem már más valaki, és felhívnálak, de nem merem. Én ezt az egészet már nem értem, hogy hogyan lehetséges egyáltalán, hogy szerethetem.
az a pár lépés ott hagyott, némán a szívem, mely a látványtól megfagyott, azon az egyetlen egy éjszakán láttam falán, de jött a hajnal és eltűntél mellett, és én ott maradtam előttem. Hát szóljon ez a szeret neked, aki szerettél volna egy másik életben, és keringő szemlék, oh, hogy elléted el. Szóljon ez a szeret neked, aki szerettél volna egy másik. Másik életben is keringőzhetnék, ó, ha kell létfegyen. Szóljon ez a szerenád neked, aki szerettél volna egy másik életben, de egyedül ülök részegen, ha kell létfegyen.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunkban ez alkalommal az EGRI Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság, Család és Gyermekjóléti Központ alapszolgáltatási csoportjainak adventi adománygyűjtése apropóján beszélgetünk Jakab Gabriella szakmai egységvezetővel. Még december 19-ig, azaz holnapig fogadják a tartós élelmiszer felajánlásokat a Kallom-Malom úti egységükben, valamint a Szvorényi úton a volt okmányiroda épületében. Emellett szívesen fogadnak olyan adományokat is, melyekkel a gyermekek karácsonyát is szebbé tehetik. A riportban szó lesz emellett a családokat segítő tevékenységükről, s hogy milyen módokon tudják ezt megtenni, mi történik akkor, ha jelzés érkezik arról, hogy a gyermek bármilyen módon veszélyben van. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, akivel egy adománygyűjtés kapcsán találkozunk, de először még másról is fogunk beszélni, hiszen itt a tevékenységi kör az alapja mindennek. Miért jönnek létre ezek a jóléti szolgáltatások?
Üdvözlöm a hallgatókat! Maga a gyermekjóléti, illetve a családsegítő szolgáltatás már azért elég régóta benne van a rendszerünkben, 99 óta, hogy Egerben is létrejött a Családsegítő Intézet. Azóta foglalkozunk olyan családokkal, magánszemélyekkel, akik bármilyen problémával küzdenek, legyen szó akár életvezetési, anyagi problémákkal, lakhatási problémákkal, vagy egyszerűen csak az ügyintézésben kérnének segítséget, vagy információt kérnek tőlünk, illetve olyan családokkal, olyan gyermekes családokkal, ahol a gyermekkel kapcsolatban merülnek fel problémák. Ez a probléma természetesen lehet az, hogy a gyermek mondjuk nem szeretne iskolába járni, vagy nem akar iskolába járni, holott tanköteles korú. Lehetnek olyan családi problémák, szülők közötti konfliktusok, még a bántalmazás, elhanyagolás is, ahol a családok számára, mint professzionális segítségként ott vagyunk az élet, és a családok életében ott vagyunk, és megpróbálunk segíteni abban, hogy ezek a problémák megszűnjenek. Nagyon fontos mostanában ugye az, hogy a gyermekek veszélyeztetettsége ne merüljön fel, ha felmerül, ha nem tudjuk megelőzni a különböző szolgáltatásainkkal, akkor ezt a veszélyeztetettséget igyekszünk megszüntetni a lehető leghamarabbi módon.
Milyen módokon tudnak rajtuk segíteni?
Mi családsegítők elsősorban olyan segítő szakemberként vagyunk jelen a családok életébe, akik egy bizonyos támogatást, egy külső támogatást nyújtanak a szülők számára, vagy akár a gyermek számára is. Ahogy az elején felsoroltam, ezekkel a tanácsadásokkal, a segítő beszélgetésekkel, az információnyújtásokkal, vagy egyéb szolgáltatásokhoz való delegálással próbálunk ezeknek a családoknak segítséget nyújtani.
Említett egy nagyon fontos mondatot, egy kifejezést, hogy veszélyeztetette a gyerek. Mitől lehet ő veszélyeztetett? Most itt említett egy párat, hogy a bántalmazás akár bántalmazás okán, de hogy ugye ez egy elég sokrétű téma.
Gyermek veszélyeztetettsége előfordulhat nagyon-nagyon sok tényező miatt. Ha egy gyermek nem kapja meg az otthonában azt a fajta segítséget, törődést, gondoskodást, szeretetet, amivel elő jöhet az, hogy a gyermek veszélyben van bármilyen módon, és tényleg itt azért mondom, hogy bármilyen módon. A gyermek lehet veszélyben attól, hogy tényleg a szülei elhanyagolják, hogy nem viszik el orvoshoz, hogy nem foglalkoznak azzal, hogy ez a gyermek tényleg óvodába, iskolába járjon rendszeresen, hogy nem figyelnek rá olyan mértékben, hogy például nagyon-nagyon sok esetben van az, hogy a gyermekkortárs kapcsolatai esetleg negatív irányba fordulnak. Sajnos mostanában egyre többször találkozunk olyan gyermekkel, aki valamilyen szert használ. És ez mind-mind ugye a kortárs kapcsolatokból is adódó. És itt szerben gondolkodok akár a cigarettára, vagy a most nagyon divatos különböző elektronikus cigarettára, mondjuk pokóbár, elfbár, ami nem is legális egyébként, igen, de a gyermekek hozzájutnak különböző módszereken. Nagyon sok esetben találkozunk olyan gyermekkel, aki valamilyen szert használ, amit igazából nem is tudunk, hogy milyen jellegű drog kerül a gyermek közelébe. A gyermek lehet veszélybe attól, hogy a szülei olyan konfliktusos élethelyzetben élnek, hogy folyamatosan azt látja, hogy a szülők veszekednek, ordítanak egymással, kiabálnak, vagy akár a szülők bántalmazzák egymást, és itt nem feltétlenül a férfi a nőt. Ez fordítva is előfordulhat. Veszélybe lehet a gyerek, hogyha őt bántalmazzák. Nálunk már azért egy pofon is bántalmazásnak számít. És nagyon fontos elmondani, hogy most 2024. szeptember 1-ével változtattak a gyermekvédelmi törvényen, szigorították a gyermekvédelmi törvényt, így vannak olyan kiemelt veszélyeztető okra utaló körülmények, ami miatt a jelzési kötelezettségünk is sokkal fontosabb, nem csak nekünk, hanem mindenkinek a jelzési kötelezettsége. A jogszabályváltozással ugyanis, hogyha észlelünk egy gyermek veszélyeztető okot, egy körülményt, és nem jelzünk a illetékes hatóságok vagy a szolgálat felé, akkor bizony büntetőjogi felelősségre vonásnak is helye lehet.
Hogyan érkeznek a jelzések? Intézményi részről, vagy akár más emberi kapcsolatok útján, ami a családhoz kötődik?
Ugye a jogszabály szerint vannak jelzésre kötelezett szervezetek, személyek, intézmények. Nekik kötelező jelezniük, hogyha a tudomásukra jut a gyermek veszélyeztetésével kapcsolatosan bármilyen információ. De természetesen a magánszemélyek is jelezhetnek, sőt, én mindig is szoktam mondani, hogy nagyon jó, hogyha látnak olyan jellegű dolgot, amiből valami arra utaló dolgot, hogy a gyermek, bármelyik gyermek veszélyben van, hogy jelezzenek felénk. Nagyon sok esetben kapunk egyébként jelzéseket magánszemélyektől is, de igazából az iskolák, a házi orvosok, az egészségügyi ellátók azok, akik többet jeleznek számunkra. Hogy működik ez a jelzés, ez is igazából írásban. Főszabály szerint nekünk írásba kell, hogy megérkezzen a jelzés. Van erre egy nyomtatványunk, egy úgynevezett jelzőlapunk, de hogyha a magánszemély mondjuk jelezni szeretne, ezt megteheti e-mailben, levélben, telefonon, sőt, akár anonim módon is megteheti, amikor nem derül fény arra, hogy kiteszi a jelzést.
Ez ugye azért is érdekes, mert hogy az ilyen problémák általában elfedve maradnak jó sokáig a családokban. Főleg, hogy például a fiatal próbálja mondjuk eltitkolni, hogy ő valamilyen szert használ. Ha ő rá mondjuk nem figyelnek, akkor ez lehet, hogy ott nem is derül ki, de akkor van erre út, ugye, mondjuk egy iskolai jelzés értékkel.
Így van, erre az legtöbb esetben a tudomásunkra jut. Valóban előfordul az, hogy nem kapunk jelzést egy adott gyermekről, mert nem akarnak jelezni, nem akarják, hogy kiderüljön, honnan jön a jelzés, nem akarják, hogy esetleg a szülők rájöjjenek, hogy mondjuk a szomszéd küldeti jelzést. Én mégis azt mondom, hogyha csak egy pici gyanú is felmerül, hogy ezzel a gyermekkel probléma van, és itt elsősorban az, hogy veszélyben lehet bármilyen módon, én azt mondom, hogy mindenki tegye meg a jelzést. És pont azért mondtam, hogy nem kell nevet adni hozzá. Mert megteheti bárki azt, hogy bejelenti. És nem is szükséges neki vizsgálnia azt, hogy most az adott gyermek tényleg veszélyben van-e. Azt majd mi megtesszük. Szóval ez a dolgunk, hogy utána járjunk, feltérképezzük, hogy fennáll-e a veszélyeztetettség, és megoldást találjunk ennek megszüntetésére.
Ezek az esetek egyébként milyen számban fordulnak elő, mondjuk az elmúlt évekre visszatekintünk?
Hát az a tapasztalat, hogy évről évre egyre több jelzésünk van. Hát minden évben szerintem duplázódik, triplázódik a jelzések száma, és most a jogszabályváltozás miatt a jelzések kötelezettek, pedig én úgy gondolom, hogy félelemből is jeleznek, hogy inkább legyen egy jelzés, akár alaptalanul is, de kell is, hogy a jelzés. Nagyon sok, most a jogszabályváltozás miatt nagyon-nagyon sok jelzést kapunk.
A legtöbbnek egyébként akkor van alapja? Tehát, hogy amikor már kivizsgálják a helyzetet, ott tényleg találnak valamit?
Sajnos van, igen. Ez a tapasztalat, hogy sajnos van alapja, ugyanis szerintem már mindenki akkor jelez, amikor már muszáj. Visszatérve ezekre a kiemelt veszélyeztető tényezőkre, itt meg tényleg nagyon fontos, hogy a jelzés elkerüljön hozzánk. Ezek már mind olyan súlyos jelzések, olyan súlyos körülmények, ami okot ad rá, hogy jelezzenek. Nagyon megnövekedett például mostanában a falcolások száma. Ugye a önsértés, ez a gyermekek körül most nagyon-nagyon-nagyon megnövekedett, hogy valamilyen módon megpróbálják magukat bántani. És ez is fontos, hogy ez is a tudomásunkra jusson, hogy el tudjuk ezeket a gyerekeket juttatni szakemberhez, pszichológusra, pszichiáterre gondolok, aki tud segíteni nekik a különböző problémájuk feldolgozásában.
Ez talán egy fontos része lehet ennek, hogy a mentális egészségünkkel nem is foglalkozunk eléggé?
Igen, nagyon keveset foglalkozunk vele. Most egy picit azért átjönnek arra, hogy az iskolában azért van segítség, kérhetnek a gyerekek segítséget, ugyanis nálunk a gyermekjóléti központban vannak óvoda és iskolai szociális segítők, akik minden köznevelési intézményben ott vannak. Szóval én szoktam javasolni egyébként az iskolákba és a szülőknek is, hogyha látják, hogy a gyermek lehet, hogy otthon nem mondja el, hogy valami baj van, de kérjen segítséget, mert megteheti. Van ott szakember minden nap, minden iskolában, minden óvodában. Van egy olyan szakember, aki olyan kis első lépcsőként még tud segíteni az adott gyermeknek. Fontos, hogy ők is azért próbálnak az iskolákban, óvodákban különböző csoportokat is szervezni, hogy a gyerekek tudják, hogyan tudnak megküzdeni az ő problémájukkal, hogyan tudják felismerni, hogyha valakinek problémája van.
Hát
hogyan
ez a lényeg,
segítséget kérni?
Fel is ismerjék, igen. És utána a segítségkérés. Egyébként ez egy nagyon velős része ennek, hogy a segítséget kérni az talán nehezebben megy.
Igen, ezt látjuk, hogy nagyon nehezen kérnek segítséget, egyébként főleg a gyerekek. A szülők sem minden esetben, mert igen, valljuk be, jobb otthon tartani a problémát, mint segítséget kérni, de mégis az a lényeg, hogy kérjünk. Ne szégyeljünk segítséget kérni, hogyha bármilyen gondunk van.
Hogyan történik a kivizsgálás? Ha beérkezik a jelzés, akkor utána mi történik?
Amikor beérkezik egy jelzés, ugye a jelzés tartalmától függően nekünk bizonyos időn belül fel kell venni a kapcsolatot a családdal. Nagyon fontos tényleg az, hogy mi van a jelzésben. Már ha egy súlyos veszélyeztetettségről kapunk jelzést, akkor nekünk 24 órán belül fel kell venni a kapcsolatot a családdal. Ez úgy történik általában, hogy kimegyünk az adott lakcímre. Igen, így a jelzéssel kapcsolatban még egy nagyon fontos információ, hogyha mi kapunk egy jelzést, az a legjobb, hogyha minél több információ rendelkezésünkre áll. Szóval egy lakcím, a név, egy telefonszám, a szülő telefonszáma. Hiszen így tudunk elindulni. Ha kapunk egy olyan jelzést, hogy mondjuk XY utcába nagyon hangos három gyerek, mert vagy a szülők folyamatosan kiabálnak velük, azzal mi nem tudunk elindulni, hiszen melyik utcában induljunk el? Melyik házhoz csengessünk be, hogy probléma van? Nagyon fontos, hogy kapjunk tényleg egy lakcímet, egy nevet, amin el tudunk indulni. Szóval visszatérve egy súlyos veszélyeztetettség esetén 24 órán, egyébként 3 napon belül nekünk fel kell venni a családdal a kapcsolatot. akit ugye a szülőket általában tájékoztatjuk a jelzés tartalmára, és megkezdődik ennek kivizsgálása. Ez egy hosszú feltáró beszélgetéssel indul, egy környezettanulmánnyal indul, hogy tényleg mi az adott probléma. Sok esetben azért ez ki is derül, hogy van-e valóban probléma az adott gyermekkel, vagy családdal, vagy személlyel. Végül is itt most nem csak gyerekekről beszélünk, hanem akár felnőtt emberre is kaphatunk jelzést. A családsegítő kimegy, feltárja a körülményeket, nagyon sokat beszélget, elmondja az ügyfél számára, hogy milyen lehetőségeket tudunk mi felajánlani, milyen együttműködési lehetőségünk van, milyen szolgáltatásokat tudunk megajánlani. A család mondhatja azt, hogy köszöni szépen, ezt nem kéri. Mondhatja. Ugyanis a gyermekjóléti alapellátás, a családsegítés önkéntes alapon működik. Megteheti azt a család, hogy nem kér segítséget. Mi természetesen felajánljuk neki, de ha nem kér, nem tudjuk rá erőszakolni a segítséget.
Erre is van példa?
Hogy nem kérik?
Hogy visszautasítják.
Igen, van példa rá. Ezek azok a szerencsésebb esetek, amikor nem megalapozott a jelzés. Szóval nagyon jó szakemberekkel dolgozunk, úgyhogy fel tudják mérni a kollégák azt, hogy tényleg van-e olyan jellegű probléma, ami miatt szükséges az, hogy mi folyamatosan benne legyünk egy bizonyos ideig a család életébe. Meg tudjuk azt is tenni, hogy felajánljuk, hogy bármikor jöhet, bármikor segítséget kérhet, bejön, intézünk, információt adunk, bármi, amire szüksége van, megteheti ezt is. Ha viszont azt látjuk, hogy itt súlyos probléma van a családban, akkor igyekszünk úgy irányítani, hogy legyen egy együttműködési megállapodásunk, és dolgozzunk együtt közösen a családdal a megoldás érdekében.
Vélhetően ilyenkor az is közrejátszik, hogy ugye idegen személyek vannak jelen a család életében, azok, akik eddig itt nem voltak. Ez egyébként problémát szokott okozni náluk, vagy ez úgy általánosságban ott van? Zavart kelt?
Nem gondolnám zavarnak. Szóval aki vállalja azt, hogy velünk együttműködik, aki vállalja azt, hogy a segítséget kér, őt nem fogja zavarni, hogy egy idegen ember, hanem tényleg azt látja, hogy a segítő személyét látja, nem pedig azt a kötelező, hogy tényleg egy idegen ember bejön az életünkben, és akkor tanácsokat ad nekünk, vagy elmondja, hogy csináljuk másképp, hogy jó legyen. El szokták fogadni a segítséget. Nagyon ritkán van az, amikor mondjuk egy családsegítő nem tud beépülni a család életében.
Sikertörténetekre hogyan emlékszik vissza, amikor ténylegesen tudtak segíteni?
Megmondom őszintén, sikerélmény kevés van ebben a szakmában. Viszont ha meg tudjuk azt tenni, hogy egy bizonyos idő után az együttműködést lezárjuk, mert rendben van a család, mert megkapta azt a kis lökést, kis segítségnyújtást, amivel ő saját maga el tud indulni az életében, az már sikerélmény.
Ha már a segítésről van szó, mert hogy ugye ez a lényege a gyermekjóléti szolgáltatásnak, hogy segítsenek, ilyenkor azért előjönnek a segítséget kérő személyek is, talán többen is, mint egyébként évközben. Milyen módokon várják a segítséget ilyenkor?
Az az igazság, hogy nálunk ugye az ellátásunkban lévő családok között egyre több az, aki tényleg mély szegénységben él. Évközben is próbálunk egyébként mindig segíteni a rászorulóknak. Ilyenkor azért karácsony tájéken megnövekszik a segítségkérőknek a száma, akik pont azért jönnek, hogy valamiféle pluszt kaphassanak ugye az intézményünktől. Nagyon sok olyan civil szervezettel vagyunk kapcsolatban évközben is, akikkel közösen összefogva tudunk segíteni ezeknek a családoknak, vagy magánszemélyeknek. Nagyon sok olyan civil szervezet, karitatív szervezet van, aki tényleg évközben is igyekszik számunkra különböző adományokat biztosítani. Nagyon jó kapcsolatban vagyunk a Caritas Egri szervezetével, a Máltai Szeretett Szolgálattal, az Ökumenikus Segélyszervezettel. Civil szervezetekként például a tavalyi évben is nagyon sok adományt kaptunk mondjuk az Egeresétől. Iskolák is gyűjtöttek számunkra, például a szeptemberi iskola kezdés előtt ugye az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikumtól kaptunk nagyon sok adományt. Az egyetemtől kaptunk így az iskola kezdésre. Ugye ott van az Ételt az Életért Alapítvány, aki egy folyamatos együttműködés van köztünk, tudjuk ők delegálni az ügyfeleket, ők is szólnak, hogyha van valamilyen felajánlásuk. Úgyhogy ezért mind nagyon-nagyon hálás vagyunk, hiszen az ő segítségükkel tudunk mi még többet segíteni a rászoruló családoknak.
Milyen adományokra kell gondolni? Mivel tudtak segíteni idén a családoknak? Tartós élelmiszer, vagy egyébként más is volt?
Tartós élelmiszer, így van. Iskola kezdésre gyönyörű felajánlásokat kaptunk, szóval a füzetektől, ceruzákon keresztül, iskolatáskák, amivel nagyon sok lurkó iskola kezdését tudtuk megkönnyíteni, akár pelenkát, akár vitaminokat, akár a nyári táborainkban utazási kedvezményeket, kis vonatozás, szóval mind olyan kis, nem kicsi, mert nagyon-nagyon hálásak vagyunk, játékok. Szóval mind olyan dolog, amire a családoknak szükségük van.
Célba ér és segítenek, gondolom örülnek is ilyenkor ennek. És ugye most itt van ez a jelenlegi adventi adománygyűjtés, amivel rászoruló családoknak próbálnak segíteni, de miért is döntöttek úgy, hogy most idén egy külön gyűjtést is szerveznek?
Már a tavalyi évben is szerveztünk külön gyűjtést, mondjuk akkor elsősorban játékokat szerettünk volna, és kaptunk is nagyon-nagyon sok felajánlást. Ez idei évben sajnos kicsit lecsökkent az adományozások száma. Tavaly évben, tavaly előtt is például a Caritastól rengeteg élelmiszercsomagot tudtunk kapni, ugye az önkormányzat segítségével. Idén sajnos erre nem volt lehetőségünk. Most úgy indultunk neki ennek az adventi időszaknak, hogy nagyon minimális felajánlásunk volt a civil szervezetek, vagy akár karitatív szervezetek részéről, és akkor jött az ötlet, hogy akkor gyűjtsünk mi is egy picit, remélve azzal, hogy a magánszemélyeknek van olyan magánszemély a városban, aki hozzá tud járulni itt a családok életéhez. És akkor elindítottunk egy adománygyűjtést, Éld meg az ünnepet, adj örömöt, rajzolj mosolyt címmel, ahol olyan tartós élelmiszereket szeretnénk összegyűjteni a rászoruló családok számára, amivel valóban egy picit hozzásegítjük. És itt a tartós élelmiszerekre, vagy arra gondolok én is, hogy ez a liszt, cukor, tészta, most így az ünnepek közelettével, akár a szaloncukor, a csokoládé, a tea, a kávé. Szóval ez mind olyan, ami lehet, hogy másoknak ilyen egyértelmű, hogy van otthon. Mert
a szaloncukor talán már
nem. Hát a szaloncukor még igen, még nekem sincs ott a szaloncukor. De hogy ezek mind olyan élelmiszerek, amit jó esetben van otthon, de itt a családoknál nincs, és akár az egy kiló liszt is sokat számít.
Hova kell ezeket az adományokat bevinni, és egyébként mondjuk van-e limit?
Hát limit határ az nincsen. Úgyhogy bármilyen mennyiséget nagyon szívesen fogadunk, tényleg akár az egy kiló liszttől kezdve a 15 kilóig is. Két telephelyünk van a városban, ugye az alapszolgáltatási csoportoknak. A felsővárosi alapszolgáltatási csoportunk a Kalomalom út 88 szám alatt van. Ugye ez a északi lakótelepen egy szolgáltatóház, nagyon sokan ismerik, mindig úgy szoktuk mondani, hogy a Kóbolt mellett, és akkor ott lehetőség van leadni, illetve a belvárosban a Szvorényi út 50/A alatt van a másik telephelyünk, ez így lánykori nevén a régi okmányiroda, így sokaknak így jobban ismerős. Ott lehetne leadni egyébként ezeket az adományokat.
Hogyan zajlik egyébként ezeknek az adományoknak a kiosztása? Kiknek a feladata?
Nekünk családsegítőknek a feladatunk. Ez úgy szokott lenni, hogy azért mi tudjuk, tisztában vagyunk azzal, hogy kik azok a családok, akik nálunk ellátásban vannak és segítségre szorulnak, illetve minden évben azért gyűjtjük azoknak a nevét, elérhetőségét is, akik évközben jönnek be hozzánk segítséget kérni. A beérkezett adományokat mi szoktuk így porciózni, rendszerezni, hogy ugye a család létszámától függően más egy fős család, más egy ötfős családnak a mennyiség, amit ki tudunk osztani, és mi családsegítők ezt összegyűjtjük, összeállítjuk, értesítjük a családokat. Igen, aki be tud jönni érte, az bejön, viszont vannak olyan családjaink, akik esetleg nem tudják megoldani, akkor elvisszük nekik, de jobb szeretjük, hogyha bejönnek, mert mégis úgy egyszerűbb.
Hogyan látják a hátrányos helyzetet itt Egerben? Ha az elmúlt évekre visszatekintünk, most többen vannak? Tehát ez a gazdasági helyzet egyébként látszódik a családoknak a jelenlegi financiális helyzetén?
Szerintem évről évre azért egyre több olyan család van, akinek a megélhetése veszélybe kerül. Nagyon megemelkedtek ugye az élelmiszerárak, nagyon megemelkedtek a rezsiköltségek, és bizony valljuk be, szintén nagyon kevés a különböző segélyeknek az összege. Ebből meg kell, hogy éljenek a családok úgy, hogy közben az élelmiszerárak emelkednek. Több. Minden évre egyre több az, aki segítséget kér.
Visszatérve az adománygyűjtésre, nem akarom elvinni a tartós élelmiszertől a figyelmet, de hogyha esetleg valaki szeretne egy kedves kis játékkal, vagy bármi hasonlóval még hozzájárulni más család karácsonyához, megtehetik-e?
Természetesen, és nagyon szépen köszönjük, ha megteszik. A gyerekeknek mit mindig továbbítjuk.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, és kívánom, hogy nagyon sok adomány gyűjjön. Még egyszer mondjuk el, hogy hova is kell vinni.
Család és gyermekjóléti központ alapszolgáltatási csoportjai, ugye a felsővárosi alapszolgáltatási csoport a Kalomalom út 88 szám alatt, illetve a belvárosi alapszolgáltatási csoport az Szorényi út 50/A szám alatt.
És hát nagyon fontos a határidő, hiszen...
Így van, december 19-ig várjuk a felajánlásokat, hogy még karácsony előtt el tudjuk juttatni a rászorulók számára.
Köszönöm szépen még egyszer,
hogy itt vagy. Köszönöm.
Neked a szó és a szín, nekem a hang, ami színtelen viszi a víz, kiabál a sirály. Neked a föld üdezöld, nekem a sár, 7 éves ő után üdezöld, rügyegért kiabál. Még végül hangból szól a szóból szér, majd zöld rügyeget fagaszt, és a lábaim elé hinti gyöngy virágokból a tavaszt. Járuljak meghajolva szerelmünk elé, és a szétszórt virágokból csokrot gyújtok felé. Neked a szó és a szív, neked szemre szágja már, soha már, soha már. Még végül csendből szól a szóból szív, majd úr ügyeket fakaszt, és a koldoló szívemre hullik mind az isteni balaszt, hogy így áruljak este keve szerelmünk elé, és majd barna pettyes öreg kezem nyújtom felé.
Kedves hallgatóink, elhangzott reggeli műsorunkban az EGRI Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság Család és Gyermekjóléti Központ alapszolgáltatási csoportjainak adventi adománygyűjtése apropóján beszélgettünk Jakab Gabriella szakmai egységvezetővel. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Fehér József nevében is. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Lassú délután, ismerős kis város színpadán, a próba éppen véget ért, hirtelen megérintett egy kép. Színpad oldalán nem volt, csak 7 éves talán. A hangok elbűvölték, ragyogott, mintha más bolygón lennék. Hívtam, volt még egy óránk, gyere kis herceg, most tiéd a zongorám. Szólt, hogy mennie kell. Este majd a mamáját küldi el. És láttam, egy hátsó sorban ült. Olyan szép volt, s olyan ismerősnek tűnt.